És ahogy ígértük önöknek, itt van a vonalban Dalos Anna, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Kezi csokolom.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Azért ezt így végigmondani is volt egy kis izgalom a hangomba, hogy sikerül-e, de sikerült.
Valójában a név ennél is sokkal hosszabb, de nem fogom most végigmondani.
Nagyon izgalmas kétnapos konferenciát rendeztek, populáris zene, valamilyen, nem tudom pontosan a címet. A lényeg az, hogy ami engem nagyon érdekel többek között, hogy ugye Magyarországon legalábbis a vélemény, kulturális vélemény vezérek mindig nagyon lenézték ezt az úgynevezett pop, tehát cigányzenét például, vagy a popzenét. A jazz az egy ambivalens dolog. Hozzájárulhat egy ilyen konferencia, hogy helyére tegyük ezeket a dolgokat szakmailag is.
Hát mi azért elsősorban tudományos szempontból próbáljuk ezt a kérdést megközelíteni, tehát nem gondolom, hogy egy ilyen konferencia egyik napról a másikra meg tudja változtatni a kulturális közvélekedést ebben a kérdésben, de az bizonyos, hogyha a tudomány szempontjaiból kérdezünk rá ezekre a jelenségekre, azért lehet, hogy nagyon sok mindent megérti, és lehet, hogy akkor a viszonyunk is meg tud változni ehhez.
Nagyon izgalmas például, hogy egy-egy példát vegyünk, ugye például a cigányzenének a megítélése, a cigány és a cigányzene és más úgynevezett populáris műfajok egymásra hatása, például a cigányzene és a jazz.
Igen, ezek az előadások már pont most délelőtt el is hangoztak. Ugye itt a cigányzene az egy hagyományosan populáris zenének számít, mert hiszen elsődleges funkciója mindig is az volt a 19. század végétől, hogy szórakoztasson. És hát mind a mai napig ugyanezt a funkciót tölti be. Rizkó Kata, a kolléganőm előadása éppen arról szólt, hogy hogyan változik a cigányzene előadói stílusa. Tehát, hogyha régi felvételeket, a századfordulós felvételeket meghallgatunk és összehasonlítjuk viszonylag mai felvételekkel, akkor miért játszanak, vagy miként játszanak másképpen a cigány muzsikusok, mint akkor. A másik ön által felvetett kérdés, hogy a cigány muzsikusok miként jelentek meg a jazzben. Ez ugye azért izgalmas, mert Magyarországon a jazz muzsikusoknak jelentős hányat a cigány származású. Retkes Attila előadása épp azt mutatta be, hogy ez egy több generáción keresztül kialakuló kapcsolat a cigány zenészek és a jazz muzsikusok között, és hogy tulajdonképpen már a 30-as, 40-es években is voltak olyan cigány muzsikusok, akik intenzíven foglalkoztak jazzzel.
Anna, hogyha jól tudom, és itt olvasom a programot, akkor holnap, vagyis szombaton lesz szó a 60-as, 70-es évek popzenéjéről, ahol különön a Nem várok holnapig című dalról is, gondolom erre utal a cím, fog beszélni. Ha ezt a korszakot egy picit is...
Hát, számára utal a cím, igen.
Hogy egy picit föl...
Figyelek, bocsánat.
Semmi baj, én is ugyanezt csinálom, csak engem a mamám mindig szól, hogy ne vágja között. Tehát, hogy hogy működik ez a történet, amikor erről a 60-as, 70-es évekről beszélgetünk? Egy kicsit a kort így megeleveníti nekünk, vagy hogy mi a jelentősége mondjuk egy dalnak, hogy pont ezt választotta?
Igen, én tulajdonképpen azért választottam ezt a dalt, mert ennek nagyon sokféle előadása található meg akár az interneten is, tehát hogyha önök is a YouTube-on elkezdik keresni, akkor látják, hogy rengeteg különféle előadása van, és én tulajdonképpen azt a kérdést akartam feltenni, hogy miért van az, hogy mind a mai napig úgy érezzük, hogy Zalatnai Sarolta előadása az, ami a leginkább kifejezi ennek a dalnak a lényegét. Ilyen értelemben helyes a kérdés felvetése, tehát valóban arról van szó, hogy valamit a korból ragadott meg ez az interpretáció. Én úgy értelmezem ezt a dalt, hogy ez valamilyen mértékig egy újfajta nőideált testesített meg. Ennek természetesen vannak zenei és interpretációs kapcsolatai is, tehát zenével lehet elmagyarázni, az interpretációval lehet elmagyarázni, hogy mi az egy új nőideál, de úgy gondolom, hogy valóban a 60-as évek második felének egy egészen más másfajta nő alakját állította elénk Zalatnai Sarolta, ahhoz képest, ami korábban a nő ideál volt.
Ez nagyon érdekes, amit mond. Például, ha már, akkor menjünk egy picit bele. Például a kor másik két vezető énekesnőjével összehasonlítva, mondjuk Kondzs Zsuzsával és Kovács Katival, mennyiben mit jelent Zalatnai Sarolta figurája? Mennyiben más, mint az előbb említett két hölgy?
Én az igazi különbséget nem is Kovács Katival és Kondzs Zsuzsával szemben érzem, akik azért Zalatnai Saroltához sokkal közelebb álltak, különösképpen Kovács Kati, aki nagyon hasonló típusú dalokat énekelt az első két-három tárgyban a fesztiválon, hanem inkább Toldi Máriával vetném őket össze. Tehát Toldi Mária az, aki a régi táncdaloknak ezt a sokkal hagyományosabb, szelidebb nő típusát képviseli, és vele szemben Kovács Kati és Zalatnai Sarolta egy sokkal harciasabb, önmagáért kiálló, autonóm női személyiséget állít elénk a dalaival.
Ugye nagyon erős politikai vonzata is van ennek az egész történetnek, 60-as, 70-es években leginkább. Több előadás is elhangzik, ahogy én is láttam a programban erről, hogy hogyan viselkedett, ha szabad így fogalmaznom, a pártvezetés ezekkel a különböző műfajokba, mi az, amit preferált, mi az, amit megtűrt, mi az, amit tiltott. Összefoglalná ezt röviden.
Igen, tehát ugye ez visszavezet a beszélgetésünk elejére, hogy a kulturális közvélemény, vagy bizonyos időben a kulturális vezetés mit tekintett értékes zenének, és mit nem tekintett értékes zenének. Ha ma visszatekintünk a 60-as, 70-es évekre, akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a kulturális vezetés ugye a magas kultúrát, a komoly zenét tekintette a legfontosabbnak. Ugyanakkor felismerték azt, hogy ez egy csatorna lehet, mármint a könnyűzen egyfajta csatorna lehet, amin különösképpen a fiatalokban felgyillemlő feszültségek távozhatnak. Tehát valamit, egy szelepet kiengedett ezáltal a politika, hogy engedett bizonyos könyvzenei mozgalmakat érvényesülni, természetesen nem minden, tehát underground mozgalmakat nem, sokkal szélsőségesebb hard rock mozgalmakat kezdetben nem, de ezt a kicsit megszeridített formájú beatzenét azért megengedte, illetve hát szűkebb körökben engedélyezte, tehát miközben voltak a táncdalfesztiválok, ahol ilyen felidített beatzenét hallhatott a közönség, magánlakosok, lakásokban, klubokban azért természetesen igazi beatzene is szólhatott. De ezt igazából nem támogatta a hatalom.
Lehet, hogy egy kicsit túlbonyolítom a dolgot, de akkor, amikor erről a támogatásról beszélgetünk, és ugye itt szó van az előadások során, például a népzenéről. Láthatunk-e ma összefüggést mondjuk a hatalom kulturpolitikai nézőpontja, akarása, súlypontjai és a mai népzene, jól mondom, támogatottsága, melléállása mellett, vagy ez egy teljesen eretnek gondolat, és én hülyeségeket beszélek?
Hát ez attól függ, hogy mit ért népzenén. Tehát, hogyha azt érti népzenén, amit a táncházmozgalom képvisel, akkor azt tudom mondani, hogy sajátos módon a táncházmozgalom is a 70-es években egyfajta beatzeneként működött, tehát az is egy szelep volt a hatalom kezében, hogy a fiatalok olyan érzéseiket fejezhessék ki, vagy olyan közösségeket találjanak, amelyeket nem a hatalom konstruált, tehát amiket ők maguk alakítottak ki. Ha arra gondol, hogy a nemzeti élmény, vagy a nacionalizmus milyen formában jelenik meg ma a könyvzenében, akkor erre azt tudom mondani, hogy bizonyára a 60-as, 70-es években vannak ennek a gyökerei. Tehát az, hogy ma egy ilyen radikálisabb, nacionalista rockzenében mi jelenik meg, de hogy ennek a népzenéhez valóban van-e köze, azt nem tudom. Abban bizonytalan vagyok.
Még egy aspektusát szeretném, ha röviden beszélnénk, mármint a konferencia témáiról. Ez pedig a különböző szubkultúrák, illetve alternatív zenék, műfajok sorsa. ugye szó van itt Orfeóról, Víg Mihályról konkrétan, és nyilván másokról az előadásokban. Ön ma mit tekint alternatív zenének? Mi a mai szubkultúrára? Mit mondana esetleg néhány példát?
Én azt gondolom, hogy ma sokkal bonyolultabb a helyzet, mint a 80-as években. Tehát a 80-as években a szubkultúra az valamilyen fajta ellenzéki aurát tudott maga mellé állítani, tehát valamilyen módon úgy lehetett érezni, hogy a szubkultúra az azt jelenti, hogy egy olyan kultúra, amely szemben áll a hivatalos kultúrával, tehát a hatalom által támogatott kultúrával. Na most azért ma legalábbis annyira demokratikus környezetben élünk, hogy ezek a szubkultúrák, ezek inkább, nem tudom, hogy szubkultúrák-e, hanem inkább ilyen párhuzamosan egymás mellett haladó kultúrák, amelyek egy ilyen posztmodern gondolkodás, én legalábbis úgy értelmezem, tehát a posztmodern szerint párhuzamosan élnek egymás mellett, és nincsen ez a szubszóban benne lévő alá és fölé rendelés. Az természetesen nem jelenti azt, hogy bizonyos viselkedésformákat, attitűdöket, jelképeket ne vehetne át egy mai magás szubkultúrába soroló együttes a 80-as évekből, de azt hiszem, hogy ez a szubszó a jelenlegi helyzetben nem igazán ideális.
Most már ígérem, hogy tényleg az utolsó kérdés, de erre kíváncsi vagyok. Műfajilag is izgat a történet, ugye az előadások között vélem felfedezni, hogy az operettről nyilvánvalóan fognak beszélni, és egy rendkívül izgalmas fejezete is, vagy bennem elindított mindenféle asszociációkat, ugye az acéli kultúrpolitika és az operett színház kapcsolata. A kérdés mégsem erre vonatkozik, hanem arra, hogy a musicallel foglalkoznak-e, ha nem, miért nem?
Mi nagyon szeretnénk a musicallel foglalkozni. Valahogy úgy adódott, hogy a konferencián éppen erről nem lesz szó, de ez nem egy kizárás, tehát nem arról van szó, hogy mi ezzel nem szeretnénk foglalkozni, ugyanúgy, ahogy például a rockoperával is szeretnénk foglalkozni. Itt ebbe a konferenciába ez nem fér be. Mi nagyon bízunk abban, hogy lesz még ilyen konferencia, és akkor van esély arra, hogy a musicallel is tudunk foglalkozni.
Nagyon köszönöm, hogy itt volt. Sok sikert kívánok a konferenciához is.
Köszönjük szépen, viszont hallásra.
Kezdj csokkolom.
Köszönöm.